Testvéreim, magasztaljuk Urunkat kis éneklapunkról, énekkel, adventi hírnök, friss fenyőág. Foglaljuk el helyünket, testvérek, gyülekezetünkben a Biblia stakéta átadására kerül sor. Marosszéki Zoltánné testvéremet kérem, hogy jöjjön ide az úrasztalához.
Marosszéki Zoltánné vagyok. Én egy olyan faluban nőttem föl, ahol nem volt templom, nem dicsőítették az Urat, és egy évbe kétszer tartottak házi istentiszteletet, amire vagy elmentünk, vagy nem. Nagyszüleimtől sokszor hallottam az Úrról, az Atyáról, aki megbüntet rossz cselekedeteinkért, de soha nem hallottam Jézus Krisztusról csak úgy, mint megfeszítettről, de mint megváltóról, mint a kegyelem uráról soha nem hallottam. Aztán férjhez mentem, megszülettek a gyerekeim, nőttek, majd a nagyobbik lányom 14 éves volt, amikor osztálytársa elhívta a református gyülekezetbe. Először nem tudta, hogy hova, csak egy gyülekezetbe. Aztán utána jártam, utána néztem, és mondtam, jó, jó helyre mész. Nem tudtam, de jónak láttam. És jártak a gyülekezetbe a bibliaórákra, és kérték, hogy én is jöjjek velük el istentiszteletre. Aztán ezt halogattam egy darabig, majd megtettem az első lépést. Nem sokat értettem abból, amit elhangzott. Aztán egyre sűrűbben jöttem, mert valami vonzott, valaki hívott. És egy evangelizációs héten eléggé rám nehezedett az én bűneimnek súlya, de nem tettem meg ezért semmit, hogy én megszabaduljak ettől a tehertől. Cipeltem még egy jó fél éven keresztül, és mindig mondtam magamban, mi keresni valón van nekem itt, mit akarok én itt ebbe a gyülekezetbe. Ennyi jó ember között én a bűnös. Akkor már a tükör előttem volt. Hétről hétre láttam magam, hogy én milyen vagyok, ugye? És egyre többet láttam magamból. Aztán Hős Géza nagytiszteletű úr volt itt egy húsvéti nagy héten, és akkor határozottan megszólított az úr, hogy Barabás vagy Jézus, választanom kellett. És akkor azon a estén átadtam az életemet az Úr Jézus Krisztusnak, azóta ő vezet, ő egyengeti az utamat. Voltak bukásaim. De amikor elkerültem Berekfürdőre, akkor igen mély szántást kaptam minden évben, aztán Biatorbágyra. És egyre közelebb és közelebb kerültem az Úrhoz, és most ő vezet, ő az életem ura, ő egyengeti minden lépésemet, gondolataimat, cselekedeteimet. Azt kívánom mindenkinek, hogy aki nem találta meg, és nem találkozott az Úr Jézus Krisztussal, azt kívánom, hogy keresse, mert az Úr minden egyes embert keres, mindenkit keres, bármilyen bűnös legyen is. Én most ezt a Bibliát szeretném Jóhasi Bolya testvéremnek átadni. Volt az életemben egy eléggé erős kísértés, amikor választott elé állított, már akkor 10 éve megtérésem után, 10 évvel körülbelül választott elé állított engem valaki, hogy vagy mi, vagy a családom, vagy az Úr, választanom kell. Nagyon kétségbe estem, és nagyon megijesztem. És akkor bevonultam a szobába, és elővettem a Bibliámat, és sírva imádkoztam, hogy Uram, segíts rajtam, mert én most nem tudom. Nagyon-nagyon-nagyon nagy kísértésben vagyok. És akkor azt mondta nekem az Úr, legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert maga az Úr, a te Istened megy veled, nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Hát ez az én igém azóta is. A másik igen, mert még egyet írtam be, ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem. Most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Hát ezt 4 évvel ezelőtt kaptam az Úrtól, és tudom, hogy a múlt héten sem, Isten tisztelet végén nem véletlenül hangzott el ez az ige. Számomra újra nagyot jelentett. Köszönöm szépen is.
Folytassuk testvéreim Isten tiszteletünket énekszóval, 305. dicséretünket énekeljük mindegyik versszakával. Thank you. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint az szól hozzánk Dániel próféta könyvéből, az 5. részből válogatott verseket olvasok, foglaljuk el helyünket. Belsaccár király nagy lakomát rendezett 1000 főrangú emberének, és az 1000 emberrel együtt itta a bort. A bor hatására megparancsolta Belsaccár, hogy hozzák elő azokat az arany és ezüst edényeket, amelyeket apja Nebukadnetszár hozatott el a jeruzsálemi templomból. Azokból akart inni a király főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Elő is hozták az aranyedényeket, amelyeket a jeruzsálemi templomból, az Isten házából hoztak el, és a király azokból ivott főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Itták a bort, és közben dicsőítették az aranyból, ezüstből, rézből, vastból, fából és kőből csinált isteneket. Egyszerre csak egy emberi kéz ujjai tűntek fel, és írni kezdtek a királyi palota festett falára a lámpatartóval szemben. A király pedig nézte a kezet, ahogyan írt. Közben a király arca elsápadt, gyötrő gondolatai támadtak, meggörnyedt a háta, és még a térdei is reszkedtek. A király hangosan kiáltozni kezdett, hogy vezessék eléje a varázslókat, a csillagjósokat és jövendőmondókat. Azután így szólt a király a babilóniai bölcsekhez. Bárki is legyen az, aki elolvassa ezt az írást, és meg tudja nekem magyarázni, azt bíborba öltöztetem, aranyláncot kap a nyakára, és rang szerint 3. lesz az országomban. Akkor előjött a király valamennyi bölcse, de nem tudták az írást elolvasni és megmagyarázni a királynak. Ekkor Belsaccár király még jobban megrémült, arca elsápadt, és főrangú embereinek is tanácstalanságot tükrözött az arca. Amikor azonban az anyakirálynő meghallotta, mint tanakodnak a király és főemberei, bement a mulatozókhoz, és ott így szólt a királyné. Király, örökké élj! Ne gyötörjenek téged gondolataid, és arcod ne legyen sápadt. Van országodban egy férfi, akiben szent, isteni lélek van. Apád idejében őt úgy ismerték, mint akinek világos értelme van, és olyan a bölcsessége, akár az isteneké. Apád, Nebukadnezár király, a mágusok, a varázslók, a csillagjósok és jövendőmondók elöljárójává tette. Igen, a te apádó király. Mert Dánielben, akit a király Baltazárnak nevezett el, rendkívüli lélek, tudás és értelem lakik, és képes arra, hogy megmagyarázza az álmokat, feltárja a titkokat és megfejtse a rejtett értelmű dolgokat. Most azért hívatni kell Dánielt, ő majd megadja a magyarázatot. Dániel pedig így szólt. A felséges Isten uralkodik, és ő azt ültet trónra, akit akar. De te, Belsatszár, aki a fia vagy, nem aláztad meg magadat, bár mindezt tudtad. A menny ura fölé helyezted magadat, mert az ő házának edényeit hoztátok eléd, és te itt áll azokból, főrangú embereiddel, feleségeiddel és ágyasaiddal együtt, miközben dicsőítetted az ezüstből, aranyból, rézből, fából és kőből csinált isteneket, amelyek nem látnak, nem hallanak és semmit sem tudnak. De azt az Istent, akinek a kezében van az életed és a sorsod, nem dicsőítetted. Ezért küldte ő ezt a kezed, és iratta föl ezt az írást. Az írás, amely oda van írva, így hangzik. Mené, mené, tekél, úpárszín. A szavak magyarázata pedig ez. A mené azt jelenti, hogy számba vette Isten királyságodat, és véget vet annak. A tekél az azt jelenti, hogy megmért téged mérlegen, és könnyűnek talált. A perész azt jelenti, hogy felosztotta a királyságodat, és a médeknek, meg a perzsáknak adta. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged advent negyedik vasárnapján, hogy eljöhettünk, hogy ünnepelhetünk, és hogy egész életünkkel terét hozhatjuk most. Köszönjük, Urunk, hogy igét szavával találkozunk, és köszönjük neked, hogy igét szava az nem pusztán egy üres fuvallat, és nem pusztán egy üres szólam, hanem maga a te történeted is. Amit te kimondasz, kimondtál, az meglett. Amiről te szóltál, az úgy lett. Köszönjük ezt neked. És persze, Urunk, látjuk azt is, hogy igéd ezen az adventi vasárnapon nem könnyű. Hiszen, hogyha saját magunkról, saját életünkről és sorsunkról beszél, akkor az ítéletet fogalmazza meg. Köszönjük, Urunk, hogy szabadban van ítélet is. Köszönjük neked, hogy ezért tudjuk, és ezért hisszük, hogy eljössz majd, hogy ezt a világot megítéld. Hogy megnézd ennek a világnak dolgait. Az evangéliumban úgy olvassuk, hogy azt vizsgálod, találsz a hitet a földön. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ez nem csak egyszer történt meg, amikor testet öltöttél, amikor beteljesedett az írás, hanem arról szól a te szavad, hogy újra eljössz. Hogy nem a mi kezünkbe került ennek a világnak a sorsa, hanem a tiédben van. Csak a mi időnk, amelyben mi dönthetünk. Amelyben mi ugyanúgy válaszút elé állhatunk, mint ahogyan a bizonságtételben hallottuk. Jézus vagy Barabás. Nekünk, itt és most, ezekben a napokban, ebben az órában, te lehetőséget kínálsz a találkozásra. És kérünk, Urunk, hogy így ítéld meg a mi életünket, és kérünk, hogy így készítsd el a mi jövendőnket. Jézusért hallgasd meg imádságunkat. Amen. Készüljünk, testvéreim, az igehirdetésre. 301. énekünket énekeljük 5. és 6. verszakával. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Ézsaiás próféta könyvében, a 3. részben, a 3. rész 16. versétől a 4. rész 2. verséig olvasom. Ezt mondta az Úr, mivel Sion leányai büszkélkednek, fejüket fennhordva, szemükkel kacsingatva járnak, kényeskedve lépegetnek, és lábpereceikkel csillingelnek, ezért kopasszá teszi az Úr Sion leányainak a fejét, és fölnyiratja a halántékukat az Úr. Azon a napon eltávolítja ékszereiket az Úr, a lábpereceket, a napocskákat és a holdacskákat, a függőket, a karpereceket és fátylakat, a fejdíszeket, a lábláncokat, díszes öveket, az illatos szelencéket és talizmánokat, a gyűrűket és orpereceket, a díszruhákat, köpenyeket, sálakat és tarsolyokat, a tükröket, az alsó ruhákat, a turbánokat és a válkendőket. Akkor majd a balzsabillat helyén bűz lesz, az öv helyén kötél, a fodorított haj helyén kopasság, a díszköpeny helyén daróc, a szépség helyén pedig szégyenvélyeg. Embereid fegyvertől hullanak el, vitézeid a harcban. Szomorkodnak és gyászolnak a kapukban, és kisemmizve ülnek a földön. 7 asszony ragad majd meg egy férfit azon a napon, és ezt mondják, a magunk kenyerét esszük, a magunk ruhájába öltözünk, csak hadd viseljük a nevedet. Vedd le rólunk a gyalázatot. Azon a napon ékes és dicső sarjat támaszt majd az Úr, a föld gyümölcse pedig pompás és díszes lesz azoknak, akik Izraelből megmaradnak. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek, néhány nappal ezelőtt egyik barátommal találkoztam, rendszeres a találkozásunk, ha nem is naptári, napszerinti és régi. Gyermekkoromtól ismerem, Veresegyházon, egy utcában nőttünk fel, egy osztállyal járt alattam együtt, futballoztunk, együtt játszottunk, együtt mentünk az erdőbe, hogy építsünk bunkereket, és mikor középiskolás lett, jó néhány évvel ezelőtt, akkor először bennünket, barátait, az utcabélieket, a fiúkat hívta meg, hogy mindazt, amit tanult, kipróbálhassa, ugyanis ő a fodrászom. Azóta is. Tudnélik, elkezdtük még az ő fürdőszobájukban, és most pedig a kis műhelyébe rendszeresen találkozunk, és ez a barátom említette nekem, amikor ránéztem, hogy nagyon nehezen viseli az éjszakát. Nincs 40 éves, és nem tud aludni. Elmondta azt is, hogy esténként azt csinálja, hogy ameddig bír, fent van, hogy kifáradjon teljesen, és amikor már nem bírja tovább, akkor beledől az ágyba, reggel pedig fel kell, és persze fáradt, rajta van az éjszaka minden terhe, és így áll gyakorlatilag az üzletben 8 órát. Majd újra folytatódik mindez. Keserű jelenség ez, nem csak egy ember életében, hanem összességében. Úgy gondolom, a héten is beszéltünk erről a 130. Zsoltárt olvasva és hallgatva, hogy a sötéttel nagyon nehezen tudunk megbirkózni. Adventben pedig sötét van. Sötétben kelünk, és már kora délután sötétben vagyunk, mintha feküdnünk kellene. Ezért gyújtunk gyertyát, ezért világítjuk ki otthonainkat, ezért próbálunk valami világosságot elhozni, hogy derengjen a fény, hogy legyen reményünk. Nem csak az élet átvészelésére, hanem a megmaradásra. Nos, kedves testvérek, amikor a mai ember panaszáról beszéltem, vagy éppen a természetnek a mindannyiunk által ismert jelét említettem, akkor azt is el kell mondanom, hogy mindkét felolvasott igében, Ézsaiás próféta könyvében és Dániel történetében is sötétség van. Mondhatnám azt is, hogy egy csillagtalan, reménytelen éjszaka van. Ézsaiásnál is azt olvassuk, hogy mindaz, ami a kiválasztottságot jelentette, az Isten dicsőségének a felmutatását jelentette, az céltalanná lett. Sion lánya, Isten menyasszonya, azt a szolgálatot, amit kapott, azt elvesztett. Arra használja, hogy csilingelőket tegyen a lábára, hogy illegesse és billegesse magát, hogy kedélyesen kacarásszon, közben pedig megfeledkezik az élő Istenről. Dániel próféta könyvében, hogyha a történet most nem is profétikus, hanem esemény jellegű, még inkább ezt érezzük. Azt érezzük, hogy a legnagyobb sötétségnek a szinterén vagyunk. Belsatszáról elmondja az ige, hogy apja Nabukodonozor, vagy Nebukadnezár, Jeruzsálemet megostromolva elhozza a templomból azokat a szent edényeket, amelyeken korábban áldozat bemutatást tettek, vagy az áldozat bemutatáshoz használtak. Elkülönített edények voltak ezek, szent edények, különböző kancsók, tálak és egyebek. És persze Nabukodonozor elhozta nem csak ezeket az edényeket, hanem elhozta az akkori kornak elitjét, ifjúságát, az értelmiségnek a következő nemzedékét, például Dánielt és a barátait is. Az összes értéket, a kincseket úgy a gyakorlati, fizikai értelemben, materiális értelemben, és úgy szellemi értelemben szerette volna megszerezni. A jövő legyen az övé. Kedélyes parád és mutatványba kezd, ahol a hangulat a tetőfokán előhozatja azokat a dolgokat, azokat a kincseket, amelyeket a templomból hoztak. Azért, mert erkölcsi züllöttségében, ennek a mélységében úgy tetszik neki, hogy a szentséges dolgokkal, az Isten számára elkülönített eszközökkel ő tisztátalanságot kövessen el. Egy hatalmas teremben ott vannak, és tulajdonképpen az orgia a tetőfokára hág. Igaz erre az igére az, amit Jézus Krisztus mond, mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen bement Noé a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz. Semmit sem sejtettek abból, hogy az élet, ami sorsunk, Belsatszár királya te életed, és a te sorsod Isten kezében van. Semmit sem sejtett Sion leánya sem, és Belsatszár király az ő főembereivel, ágyasaival, uralkodó társaival együtt arról, hogy az élet Isten kezében van. És tőle függ. Ő jeleníti meg annak a kezdetét, és ő veszi el annak a végét. Semmit sem sejtettek abból, hogy a mi világunk Isten által szőtt fonálomban. Semmit sem sejtettek abból az egykoriak, Sion lánya sem, és Belsatszer király udvari emberei sem, hogy Isten bármikor mondhatja azt, vége. Semmit sem sejtettek abból, hogy az úri múriból lehetséges valamifajta keserű fordulat is. Mi mindannyian félünk ezektől az igéktől, mert Isten ítélete fogalmazódik meg benne. Félünk attól, hogy majd a balzsam illat helyén bűz lesz, az őf helyén kötél, a fodorított haj helyén kopasság, a köpeny helyén daróc, a szépség helyén pedig szégyenbélyeg. Pedig ilyen világban élünk. Ez a miénk is. Hasonló, mint Belsatszár lakomája, és hasonló, mint Sion leányainak a világa. Tele vagyunk üres kellékekkel, tele vagyunk üres járattal, és leginkább az a bajunk, hogy a szívünk üres. És nem halljuk meg, nem értjük meg, nem akarjuk meghallani, és nem akarjuk megérteni, hogy életünk egésze, sorsunk Isten kezében van. Testvérek, egyszerű moralizálás volna felsorolni azokat a dolgokat, amelyekről Isten újra azt mondja, hogy ürességet okoznak az ember életében, mert akkor azt mondanátok, hogy íme, itt olvasunk függőkről, meg olvasunk talizmánokról, meg olvasunk orrperecekről, ezeket, ha kiiktatjuk az életünkből, akkor minden rendben van. Nyilvánvalóan Isten itt azokat a dolgokat említi meg, amik eltávolítanak az ő uralkodásától, de minden kornak megvannak a maga cicomái. Minden kornak megvannak azok a dolgai, amely nélkül úgy érezzük, hogy üres az életünk. És amikor pedig megszerezzük, amikor megfogjuk, amikor a kezünkben tartjuk, akkor pedig nem lesz tőle teljessé. Nem hordunk most mi csilingelőket a lábunkon, de hordunk ilyen meg olyan telefonokat. Nem arról van szó, hogy a telefon rossz dolog, csak hogy üressé teszi az ember életét akkor, hogyha a cicoma részévé válik. Emlékeztek arra a példára, amit már többször elmondtam itt a gyülekezetben. Egy fiatal hegymászó egy televíziós műsorban tett arról bizonságot, hogy egy hatalmas expedícióra készült, szerette volna elsőként oxigénmaszk nélkül megmászni azt a magas csúcsot, kitűzni először az a pici nemzeti lobogót a tetejére. Mindent elkövetett, hogy ez sikerüljön, és sikerült is neki. Sikerült pénzt mozgósítania hozzá, sikerült embereket találni, akik elkísérték, és tényleg ő volt Magyarországon az első, aki azt megmászta, És mikor elhelyezte a kis zászlót a hegycsúcs tetején, akkor végtelen ürességet érzett legbelül magában. Azt mondta, hogy úgy éreztem, hogy nincs ezután semmi. Nem örömöt érzett, nem beteljesedést, hanem a semmi érzése lett rajta úrrá. És amikor az ember átérzi a semmit, akkor fordul ilyen pótcselekvésekhez, csillingelőkhöz, illatokhoz és egyebekhez. És elveszti azt a célt, amivé Isten formálta, hogy az ő urának dicsőségét munkálja. Testvérek, azonban Isten igéje nem csak a rosszról beszél, nem csak azt mondja el, hogy ez igaz, nem csak szembesít önmagunkkal, hanem tudjuk, hogy pont az ilyen helyzet, ez az üresség az, amiről Jézus beszél, hogy nem az egészségeseknek van szükség orvosra, hanem a betegeknek. Mert bár ilyen a mi világunk, ebben élünk, ilyenek a hétköznapjaink, hogy gyakran ott ülünk Belsatszár lakomájánál, Jézus Krisztus mégis érkezik. Mert Jézus Krisztus nagyobb, mint az ember üressége. Jézus Krisztus nagyobb, mint az elveszettségünk. Ó, hányszor tapasztaltuk már meg ezt, hogy Jézus közeledik, türelmesen közeledik, és odalép az ember mellé. És a legnagyobb mélységben jelenik meg. Tudjátok, valaki úgy fogalmazott egy alkalommal, hogy itt a templomban könnyű Isten dolgairól beszélni, de néhány száz méterrel odébb, a borozókban, kocsmákban, vajon ott van-e Jézus Krisztus? Én hiszem, hogy be tud lépni oda is. Hogy az űrös emberi életbe is be tud lépni. Nem a tiszta, szép, rendezett környezet, egyedül az ő otthona. Szeret itt lenni, reméljük, hogy itt is van. Ezért könyörgünk, fohászkodunk. De azért jön, hogy megmentse az ember életét. Hogy elmondja Belsatszárnak, elmondja Sion leányainak, hogy nem csak ivásból, paráznaságból és éneklésből áll az énet, nem csak lakomából, nem csak idegen isteneknek csiklandozó szavából, nem csak élvezetekből, hanem belőle. És ha kell, a türelmes Isten újra és újra figyelmeztet. Ha kell, akkor Isten megmutatja az ő kezét, megmutatja az ő ujját. Van egy leírás a Szentírásnak, amely Isten ujjáról beszél. A mai napig használják egyébként ezt az olvasóknál, hogyha valaki látott már zsinagógai istentiszteletet, ott elővesznek egy mutató pálcát, az jodnak hívják, és ez egy új. És úgy mutatják, hogy mit kell olvasni. Az Isten ujjával kapcsolatban a Szentírás azt mondja, hogy Isten a törvényt, a tíz parancsolatot írja maga ujjával. Az a maga írása. Egyik lelkész kollégám elgondolkodott azon, hogy vajon, hogyha megmaradna a tíz parancsolat, meg lenne a tíz parancsolat, akkor nem lenne valamilyen formában bálványi tárgyá, hogy azt mondanák, hogy ez az Isten ujja. Isten elvette. Hogy ne így tárgyként mutassuk fel. De most megjelenik egy másik új a falon, és azt mondja, hogy mené, mené, tekelú párszín. Hiszem azt, hogy ezek az emberi újak, amelyek ott megjelennek Belsatszár lakomáján, figyelmeztető jelek, ébresztő jelek. Belsatszár megmenekülhet. Bármilyen gonosz is az ő szándéka, az ő terve, bármilyen ocsmány is, mindez a környezet, amelyet létrehozott maga körül, megmenekülhet. Persze, Belsatszár félreérti ezt az újat. Mert azt gondolja, hogy a megfejtés abban van, hogyha kifizetjük az árát, hogyha aranynyakéket adunk, vagy bíborpalástot érte, vagy éppen rangot érte. De a figyelmeztető jelre nem ez a válasz. Hogy valamit odaígérj, ami talán nem is a tiéd, aranyat, palástot, vagy éppen méltóságot, hanem Isten téged hív és téged vár. Az ember az isteni ítélettől, az isteni jelektől gyakran megrémül, sokkot kap. Hogyan lehet ilyen az Isten? Hát nem szerető Úr, az Úr. Hogyan beszélhet így, hogy a balzsamból bűz lesz, a palástból daróc, a szépség helyén pedig szégyenbélyeg. Hát milyen Isten az ilyen? Nos, az az Isten, aki figyelmeztet téged, pontosan ezek által, a jelek által figyelmeztet téged, hogy életed az ő kezében van, és hogy az ítélet is az övé, nem a miénk. Amióta Jézus Krisztus elment erről a földről, azóta igaz a mindenkori gyülekezeteknek szava, párbeszéde, liturgikus mondata. A Szentírás utolsó verseiben olvassuk, bizony eljövök hamar, és a gyülekezet válasza pedig az, jövel Uram Jézus, jöjj! Vedd kezedbe a dolgok irányítását ezen a földön. És mióta ez a mondat elhangzott, hogy eljövök hamar, jövel Uram, azóta mi a 23. órát elhagyva élünk. Jön az éjfél. És ez nem fenyegetés. Nem arról van szó, hogy a lelkipásztor könnyen beszél erről a szószékről, hanem arról van szó, hogy ez a mi időnk, a mi napunk, ez a kegyelemnek az ideje, de ő érkezik. Ez az az időszak, amelyről beszél Jézus, amelyről egy példázatot mond, hogy tudnélik, van egy gazda, aki szőlőmunkásokat hív az ő szőlejébe, és reggel 6 órakor kimegy, a piac téren áldogálók közül elvisz némelyeket a munkába, majd 3 óránként, így 9 órakor, majd utána délben, majd 12 óra után 15 órakor, bocsánat, 17 órakor, 15 órakor és 17 órakor embereket hív az ő munkájába. Most mi az utolsó órában vagyunk. Az utolsó órában hív bennünket, áldogálókat, tétlenkedőket, hogy megmentsen minket. Mert az ítélet is biztos. Sietni kell. Erről beszél Jézus a kereszten, amikor két lator van mellette, lejegyzi ezt Lukács evangélista. Az egyik káromolja Jézust, szállj le a keresztről, ha Isten fia vagy, akkor meg tudod tenni, ments meg magadat és ments meg bennünket is. A másik pedig a jobb kéz felől álló csitítja és azt mondja, hallgass, mi jogos büntetés alatt vagyunk. De ő semmi rosszat nem követett el, majd így szól, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. És Jézus erre azt mondja, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Ez a felkínáló új, ez a kereszt, ez az utolsó lehetőség, ez az ítélet előtti kegyelemnek az ideje, amelyről most szól az ige, ez advent 4. vasárnapjának az üzenete, kedves testvérek. Hogy ne megrettenjetek, hogy ne féljetek, hogy ne a derekatok elnyedjen el, hogy ne a térdedek reszkessen, mint ahogyan Belsatszárnak, hogy ne tanácstalanok legyetek, mint a főemberek, hanem lássátok meg, hogy Isten nektek, nekünk, mindannyiunknak jobbat készített. Mert Isten ítéletében a reménység, és a győzelem fogalmazódik meg. Sion leányainak is ezt kell meghallaniuk. Hogy az ítélet után, mikor heten kiáltanak majd egy férj után, azon a napon ékes és dicső sarjat támaszt majd az Úr, a föld gyümölcse pedig pompás és díszes lesz azoknak, akik Izraelből megmaradnak. Sarjat támaszt az Úr. A gyökerekről fa fog megeredni. Az ítélet után új élet lesz. Ezt mondja Isten igéje. Aki fát ültet, mindig a jövőnek ülteti. Nem saját magának. Ugyan ő is megízlelheti még, de elsősorban a következő nemzedéknek. Isten ezt ígéri, hogy a gyökerekről sarjadék lesz. Megerednek a gyökerek. Az ítélet után lesz kibontakozás, lesz növekedés, lesz új élet. Ezért ne félj Isten ítéletétől, mert nem elveszíteni akar, hanem megmenteni, hogy kiülje belőled mindazt, ami szenny, ami nem odavaló. Belsatszárnak is ott van a lehetőség. Az utolsó is, amikor az anyja kopogtat be, amikor kinyílik az ajtó, szinte a Jelenések könyvét olvassuk, hogy ebben a hatalmas nagy fergetekben és mocsokban, ami ott lehet, amikor megjelenik a kéz, amikor ott van a döbbenet, egyszer csak megnyílik az ajtó, és belép az anya királynő, és azt mondja, hogy hát van valaki, aki meg tudja ezt fejteni. Jön valaki, nála van a megoldásnak a kulcsa. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Nos hát, erről beszél Isten ítélete, erről beszél Jézus Krisztus megjelenése, erről beszél az ő személye. De vigyázzatok, mert amíg a balgák elmennek vásárolni, megjön a vőlegény, és akik készen voltak, bemennek vele a mennyegzőre. Azután bezárják az ajtót. Testvérek, a kegyelem ideje egyszer lejár. Úgy, mint Noé idejében. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy Noé csinált egy ajtót, meg ablakot arra a bárkára, és Isten maga csukta be az ajtót. Nem más, Isten csukta be azt az ajtót. De mielőtt véglegesen bezárul ez az ajtó, még ma lehetséges nem megijednünk, nem könnyűnek találtatnunk, hanem Istent elfogadnunk. Ne érjétek be kevesebbel. Ne érjétek be bíborral, aranylánccal és hatalommal. Egyedül Istennel érjétek be, akkor menekül meg a ti életetek. Hiszem, hogy Isten megmentése, segítsége, kinyújtott karja Jézus Krisztusban ma is jelen van, hogy a romokon új sarjadék jelenjen meg, hogy a gyökerekből felépülhessen valami új. Tudd meg, ó király, halljuk meg mindannyian, életed és sorsod Isten kezében van. Amen. Válaszoljunk, testvéreim, az elhangzott igére fennállva 309. dicséretünk 5. és 6. versszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, megköszönjük neked az ítéletet is, mert tudjuk, az ítélet azért érkezik, hogy elvégy minden olyan kapaszkodót körülöttünk és mellőlünk, amelyből úgy gondolnánk, hogy megmenekülhet az életünk. Ítéleted azért van, hogy meglássuk, egyedül te vagy a mi életünk megoldása. Nincs senki más. Nem lehet sehogyan másképpen. És köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te a legmélyebbe, a legsötétebbe is eljössz. Mert tudod, látod a mi életünket, mindennapjainkat, látod világunkat, látod a 23. órát, látod benne reménytelenségünket, és látod benne a mi gyenge kis hitünket. Erősíts és bátoríts meg bennünket elsősorban önmagaddal, és azzal, hogy ne csipegessünk, ne válogassunk a te igéid között, mint a tyúk az elé kiszórt magok között, hanem hadd fogadjuk el teljes egészében a te kijelentésedet. Taníts és bátoríts bennünket erre. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, betegjeinkért. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik kórházi ágyon fekszenek, vagy kórházi ágyakról tértek haza. Legyen áldott a te szent neved, hogy megőrizted, Urunk, a mi testvéreinket a nehéz műtétek során is. Kérünk, hogy adj nekik felépülést és gyógyulást. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért, az emlékezőkért. Könyörgünk, Urunk, hozzád népünkért, nemzetünkért, az előttünk álló hétért, hogy valóban veled legyen teljes. Áld meg így a mindennapokat, készüléseket, áld meg így a családokat, hagyj békességet és türelmet, Urunk, hogy meglássunk téged, az ünnepre érkező Jézus Krisztust. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönjük szépen, testvéreink, elmúlt heti minden segítségét, munkáját és adományát. Köszönjük szépen, hogy olyan szépen és olyan rendezetten mehetett végbe tegnapi napunkon is az idősek karácsonya. Testvérek, amint láthatjátok, templomunk felújítása befejeződött, a presbitérium döntése után megtörténhetett a végszámla kiegyenlítése. Minden eddigi támogatást köszönünk. Testvérek, engedjétek meg, hogy összesen 6 számban elmondjam, hogy milyen költségei voltak templomunk felújításának. Ebben az esztendőben a templom felújítására 16.686.605 forintot kellett kifizetnünk. Mindebből ebben az évben adományként érkezett 11.539.390 forint, melyből gyülekezetünk adománya 3.139.390 forint volt. Összességében az elmúlt 3 évben a templom felújítása 20.748.641 forintba került. Ebből adományként megérkezett 20.460.450 forint. Ebből a 20 millió majd 500 ezer forintból az elmúlt 3 évben gyülekezetünk adománya 7.560.500 forint volt. Mindaz, ami a céladományok és a kifizetett összeg közötti különbség még, az 280.191 forint. Köszönjük szépen mindazoknak, akik támogatták templomunk felújítását. Kifüggesztettük választói névjegyzékünk munkapéldányát is. Kérem testvéreimet, hogy nézzük át, ez a november közepéig történő befizetéseket rögzíti, az elmúlt másfél-egy hónapot nem. Örömmel és szeretettel köszönöm gyülekezetünknek a kék vödör adományra nyújtott segítséget. Ha jól emlékszem, és most itt szeretnék egy kis segítséget is kérni, 184.500 forint érkezett a kék vödör akcióra, mindemellett pedig még körülbelül 20 vödörnyi természetbeni felajánlás is, így összesen gyülekezetünk körülbelül 80 vödörnyi, kékvödörnyi adományt tudott eljuttatni a református szeretetszolgálathoz. 80-90 között van ezeknek a vödörnek a száma. Amit kaptunk a testvérektől felajánlást pénzben, azt is tartós élelmiszerre, tisztítószerekre kellett átváltanunk, tehát megvásároltuk, így került el a református szeretetszolgálathoz mindez. Csak ami kicsiny hitűségünkről hadd szóljak egy percet. A presbitérium úgy gondolta, hogy 20-30 vödörnyi adomány, ha érkezik, akkor már boldogok lehetünk. Az Úristen másképpen méri ezeket a dolgokat. Elsősorban a testvéreknél, ezért köszönjük szépen mindezt. Kedves testvérek, jövő heti alkalmaink a következőképpen zajlanak majd. Hétfőn 6 órakor bűnbánati alkalmunk lesz Pomázon, kedden pedig Csobánkán. Kékkereszt alkalommal kapcsolatban csak ügyelet lesz most kedden. Szerdán 6 órakor bűnbánati alkalom lesz Komázon, csütörtökön, Szenteste napján, 14 órakor gyermekkarácsony lesz Csobánkán, 15 órától pedig Pomázon. Karácsony első napján, pénteken, 9 órakor Csobánkán, fél 11-kor Pomázon lesz ünnepi úrvacsorás Isten tiszteletünk, 17 órakor pedig Pilis Szentkereszten. Időseinkhez, betegekhez elvisszük az úrvacsorai jegyeket, kérem, hogy szóljanak a testvérek. Karácsony második ünnepnapján, szombaton, 10 órakor lesz Isten tiszteletünk, elmarad a csobánkai 9 órás, és a 10:30-es Isten tiszteletünk helyett 10 órakor lesz Isten tiszteletünk, mert az ünnep másnapi alkalmunkat a Kossuth Rádió élőben közvetíti, ezért kellett most a rádió időbeosztásához alkalmazkodnunk. Kérem testvéreimet, hogy jöjjünk minél többen erre az alkalomra is, és azt is kérem, hogy a kezdés előtt, ha tudunk, 4 órával érkezzünk már meg a templomba. Nem fogunk semmit észrevenni a rádiós közvetítésből, csak annyit, hogy mikrofonok lesznek a templomban, és egy autó lesz majd a templom oldalánál itt a Lupa Vidor utca felőli parkolóban. Kedves testvérek, reán következő vasárnap, mondhatnám úgy is, hogy karácsony harmadnapján, 9 órakor Isten tiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon, közöttünk szolgál Sebesténnyé Jáger Orsolya, lelkipásztor testvérünk. Egy utolsó technikai hirdetésem is van még. Presbiteri gyűlés után egy szemüveget találtunk, aki kérem, hogy jöjjön be a hivatalba. Legutóbb vasárnap presbiteri gyűlésünk volt, második napirendjén az előttünk álló alkalmakat beszéltük át. Ezek közül most hadd említsem meg gyülekezetünknek is, hogy január 17-től ökumenikus imahét lesz Pomázon, január 24-én vasárnap pedig délután 15 órakor lesz templomunk hálaadó Isten tisztelete, melyen közöttünk szolgál dr. Szabó István püspök úr, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke. Meghívtuk a környező gyülekezeteket is erre az alkalomra, és meghívtuk Nyárád Karácsonyi, Zilahi és Maros-Szentgyörgyi testvéreinket is. Eddig két visszajelzést kaptunk a testvérközösségektől, és persze több meghívót küldtünk még, de a testvérgyülekezetektől, az ilakiaktól érkezett visszajelzés, hogy időben szólnak, hogy hányan jönnek, illetve még egy visszajelzés érkezett evangélikus lelkipásztor testvérünktől, hogy ők maguk is szeretnének majd jönni erre az alkalomra. Kedves testvérek, a pénzügyeinkről beszéltünk, amelynek egy részét, a templom felújítását most elmondtam. A presbitérium a végszámla kifizetésére engedélyt adott, ezt meg is tettük az elmúlt napokban. 5. napi rendi pontban személyi kiadásokról, és a 6. is ezekről a kérdésekről döntött a presbitérium. A 7. napi rendi pont alatt pedig a kékvödör adományok célba juttatásáról beszélgettünk. Isten áldja meg gyülekezetünket, és legyen őriző pásztorunk. Testvéreim, a hirdetések végével Isten tiszteletünk vége is elközelített. Első zsoltárunk első verszakát énekeljük zárásképpen. Fennállva vegyük az áldást. A reménység Istene töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Kedves testvérek, hadd kérjem még férfi testvéreimet arra, hogy segítsenek a gyermekkarácsonyhoz a színpad beállításában, Isten tiszteletünk után. Akinek van még néhány perccel, kérem, hogy legyen segítségünkre. A Szaletliben van a színpadunk. Urunk legyen őriző pásztorunk, áldás békesség!